Városaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál Bátor Boton Pálos szerzetes. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Pálos rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Boldog Özséb atya életrajzát olvasom fel folytatásos regény formájában az Özséb című könyvből. Szerzői Szent Mihály Szabó Péter és Pajor András. A felolvasás előtt és után gregórián vagy több szólamú egyházi strófás énekeket hallhatnak középkori pálos forrásokból. Előadó a Schola Sancti Pauli. 22. lekció. Úgy volt, ahogy ott már előre megmondta, az erőre kapott Fidél kereste fel Özsébet ismét, és mosolyogva mondta el, hogy jól tudja, engesztelése kapott még időt az Úrtól, itt a földön, de a kór, amely benne bujkál, nem gyógyítható. Minden apróság nagy ajándékot jelent az életében. Az isteni szeretet még erősebb vonzással hat rá, mint haldoklásában. Valami megütötte Özséb fülét. A lélekben jóval érettebb Fidél arról az emberi gyengeségről beszélt, amely egymáshoz kényszerít bennünket, embereket, még Isten keresésében is. Csodával határos ugyan ott már tudása, a gyógyfüvektől a fájdalmat enyhítő érintésekig, de az a testvéri közösség volt az igazi megerősítés, amely a legnehezebb éjszakán körülvette őt. Pedig remeteként magánt fogadott. Úgy látszik, Isten akarata tehetetlenségünkben felülmúlja a magunknak megálmodott elhatározásainkat. Fidélnek igaza van. Ugyanúgy, mint hajdan, a tatárvész előtt a pillanatnyi szükség követelményeinél sokkal messzebbre látott. Ha újra haldokolni kezd, a testvérek pedig imádságra összegyűlnek a barlangjában, aztán a tűz fénye rávetül a falra írt versekre, s azokat kezdik majd imádkozni, miben különbözik tovább az életük egy kolostorétól. Közös élet, zsolozsma, könyvtár. Ők viszont remeték maradnak, akiknek küldetése, hogy közelebbről lássák Istent. A kis sárga begyű madár égtelen lármával röpködött felette az egyik délutánon, Özséb önkéntelenül körbenézett, és egy idő után ő maga is hallotta a bokrok suhogását. Lázár lépett elő a sűrűből. Két új testvért hozok bemutatni hamarosan, atyám. Sziklamélyedés van még bőven a pilisben. Találtak megfelelő helyet maguknak. Ám ízlelgetniük kell az itteni életet, még a próba idejüket töltik a közelünkben. Egyikük egy nemes ifjú, kényelemhez, előkelőséghez, palotai ílemhez szokott, az erdei magány már is olyan neki, mintha a túlvirágra lépett volna át, de figyelmeztettük, hogy el ne bízza magát. Az még hátra van. Lőrinc, nem változtál. Tréfát űzöl még a halálból is, de ne ijedj meg, nem tiszteletlenül. Nos, Özséb atyánk, mesterünk, a másik testvér viszont téged követett. A szívében már akkor, amikor mi feljöttünk, de az érsek úr hozzájárulását csak most kapta meg. Egyetlen emberre gondolok, de a nevét nincs bátorságom kimondani, válaszolt Özséb, kissé akadozva. Majd én megtöröm félelmedet. Hát József atya az, aki előttem végzett a káptalan iskolában. Vágta rá, kacagva, Lőrinc. Özséb nagyot sóhajtott. Józsefnek szívből örülök. Bár ritkán lesz alkalmunk beszélgetni a remeteségben, de megerősít, ha tudom, hogy egy ilyen nagyszerű lélek itt él valahol a közelemben. Viszont előttem van István érsek megtört tekintete, amit szándékunk bejelentésekor láttam rajta, és eszembe jutott, mit érezhetett, amikor éppen József kérte tőle, hogy elvonulhasson a világból, akire pedig az egyház nagy reményeket építhetett. Atyám, az egyházat a Szentlélek kormányozza, és mi is részei vagyunk ennek a tervnek itt fönt, a magányban. Te magad tanítottál bennünket a lelki javak elsőségére. Özséb igazat adott a derűs fiatal testvérnek, és saját hivatását látta igazolva az újjak megjelenésében, mintha ezzel valóban a lélek tett volna pecsétet az ő nem régen hozott döntésükre. A hegyekben lassanként hasonlóvá válik az idő múlása a világi élet rohanásához, teltek az évek, Özséb számára feltárultak azok a titkos utak, melyeken a lent történtek felszivárognak a remetékhez is, hogy még több okot érezzenek az imádkozásra. Tartotta magát a fiatalok intéséhez, hogy évekig ne járjon vissza Esztergomba és környékére koldulni, azért elsajátította a remeték mesterségeit, a kosárfonást, seprűkötést és a többi városi gazdaságok számára hasznos eszközkészítését. A lent csereberélő testvérek az étel és ruha adományokkal együtt híreket is hoztak, de volt úgy, hogy döntéshozó urak, sőt, még magasrangú katonák is felfeljártak hozzájuk tanácsért, imádságért. Valahogy ezeken a szálakon derült ki, hogy az országot Béla király és családja igyekezett ugyan újjáépíteni, Visegrád és a pesti Újhegy, azaz Buda vára is így épült fel, a király még Pénzverdéjét is oda telepítette át. Újabb tatár támadást vártak, ezért az uralkodó a nagyobb városok lakosságát igyekezett biztonságba helyezni, ám a hadjárat végül elmaradt. Civakodó Frigyes már korábban megtámadta Pozsonyt, de a magyarok megvédték, egyúttal visszavették a korábban kizsarolt területeket is, ő viszont később újból az országra támadt. A Lajta menti csatában Béla segítségére sietett veje, Anna hercegnő hitvese, Rosztyiszláv kijevi nagyfejedelem, s a csatában nem csak Frigyes esett el, hanem vele együtt kihalt a nagy múltú Bambenberg ház is. Valóban csak néhány hegyi távolság választotta el őket a jelentős eseményektől, melyeknek híre már úgy érkezett hozzájuk, hogy az idő itt összefolyt felettük, és nem a teendők vagy aggodalmak emelkedtek ki, hanem Isten hatalmának jelei, az emberi hűség és ármány párharca felett. Özsébet talán minden csatánál jobban aggasztotta, hogy a király visszahívta a kunokat, főként a korábban általuk lakott és elhagyott, a tatárok után pedig végképp gazdátlanná, kihaltá vált területre. Későbbi hírek viszont megnyugtatták, mintha nem is ugyanaz a nép jött volna vissza. Ezekkel az újakkal már sokkal békésebb élet köszöntött a környékre. Az egyik nyár csak lassan akart távozni. Aztán hirtelen hűlt lett a levegő, korán sötétedett, ezért már délután neki kellett állni a tűz csiholásának. Kissé szégyelte is magát, hogy korosodván ilyen fagyossá vált, talán a többiek még jócskán bírják a nyírkos alkonyati levegőt. Ám mihelyt fellobbantak a száraz farakás feletti lángok, a telihold fényénél kisétált a völgy fölé egy köves emelkedőre, mert gyötörte a kíváncsiság, hogy vajon a környéken a völgy körül élő remeték is gyújtanak-e tüzet a kora őszi estéken. Amint a magaslat szegélyén megállt, különös kép fogadta. Égtek a remete tüzek, s a sötétben is el tudta volna sorolni, melyik barlang kinek a lángjait óvja. Ám kis idő múltán, mintha ezek megszaporodtak volna, amit nem értett. Ennyi remete az egész Pilisben sem élt. A szemét dörzsölte, és próbálta megfejteni a különös jelenséget. A tudatát, látását tisztának érezte. A lelke boldog volt a valóságtól, mégiscsak messze rugaszkodó látványtól. Az erdő nem foghatott tüzet. Ezek szelíd, nyugodt lángok voltak. Talán az úr adott valami jelet éppen neki, aki nem is a legrégebbi remete, sőt, semmiben sem érzi, hogy megelőzni a többieket. Ha ez az élmény valóban Istentől ered, akkor a benne rejlő üzenet elkíséri őt, de a jelentésére csak imádság közben ébredhet rá. Izgatottan indult hát el a barlang felé, amint azonban hátranézett, úgy tűnt, mintha átrendeződtek volna az apró tüzek, és őt követnék. Megadóan rogyott le a kereszt előtt. Deus Deus Meus, ad te de luce vigilo, sitivit in te anima mea. Isten, én Istenem, vírasztva kereslek, lelkem rád szomjazik. Uram, hányféleképpen szemlélhettelek itt, a tiszta, megtöretlen természetben, ágakban, madarakban, felhőkben és forrásokban, milyen sokszor üzentél és tökéletesítettél így engem, de ez a ma esti jelenet ismeretlen számomra. Ne hagyd értetlenül szolgádat szent akaratod előtt. A háta mögött szelíd sercegést is hallani vélt, de már nem mert felnézni. Néhány karnyújtásnyira térdelhetett a kereszttől, lehunyt személyen is áttört valami lobogó fény, hunyorogva kémlelte, mi lehet az. Az előbb még távoli fények most a kereszt előtt gyülekeztek. Már se Zsoltár, se saját fohász nem jutott eszébe, az ajkait reszketni érezte, az apró lángok pedig egyre közeledtek egymáshoz. Lassan tágra nyílt a szeme, azt se bánta volna, ha a jelenségre a látása is rámegy, de a látvány egyáltalán nem volt megerőltető. Inkább melegséget, biztatást érzett benne, nem tudta miért. Aztán, ahogy egymáshoz értek a távolinak tűnő remetetüzek, lobogó nyelvei, egybeolvadtak körvonalaik, és hirtelen egyetlen hatalmas láng vetett dübörgő és szinte vakító lobot a kereszt előtt úgy, hogy fénybe borult tőle a barlang környéke. Özséb a földig leborult, és torka szakadtából folytatta fohászkodást. Uram, nem vagyok méltó jeleidre, testvéreim lángjai követtek, és most emésztő tüzed ragyog be mindent körülöttem. Te vagy itt jelen, érzem, ahogy Mózesnek a Hóreben, de ott szóltál, engem viszont itt némán teszel próbára. Özséb, gyűjtsd össze a remetéket egy szeretet közösségbe. Íme a láng szava. Milyen hang is volt ez? Kinek a hangja? Senki emberére sem hasonlított. De mintha ugyanez a hang hívta volna őt, papnak még gyermekként. Mintha ez választotta volna ki őt a remetességre. Pedig korábban ez szó sem hangzott el ezekről. Most mégsem érezte idegennek. Nem mert felnézni, de érzékelte, hogy körötte újra elsötétült minden. Egyre ismételte, és ismételte magában a szózatot, emlékébe idézte az este látomásait, aztán a sötét égboltozatra gondolt, hogy milyen hatalmas és a mindenség felett uralkodó úr ma hallhatóan szólt hozzá, porszemhez, akiről már a völgyben is megfeledkezhettek. Nem érzékelte, hogy milyen hosszú idő telhetett így el, de csak akkor mert felegyenesedni, amikor újabb, sokkal szelidebb világosságot észlelt maga körül, a hajnal első fényeit. Lábra állva a kereszthez botorkált, tapintgatta, simogatta az érdes, száraz kérget, vajon nem perzselődötte meg az emésztő láng közelében, de semmi nyoma sem maradt a látomásnak. Halálosan kimerült volt, jártányi ereje is alig maradt. Az úr szózata agyonnyomta a tagjait. Valahogy eljutott a barlangig, elalvás előtt viszont még tett néhány száraz, tört ágat a kihunyó parázsra, meg is fújt a maradék erejéből, hát ha a forróság belekap a fába, mert egész teste átfagyott. Kedves hallgatók, Boldog Özséb atya életrajzát olvastam fel folytatásos regény formájában az Özséb című könyvből. Szerzői Szent Mihályi Szabó Péter és Pajor András. A felolvasás előtt és után gregórián vagy többszólamú egyházi strófás énekeket hallhatnak középkori pálos forrásokból. Előadó a Scola Sancti Pauli. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzom. A mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!